Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Apa kérdések rovatunkban ma egy sajátos és fájdalmas élethelyzet kerül elénk. Valahogy úgy képzeljük, hogy megismerkedünk, megszeretjük egymást, családot alapítunk, gyerekeink születnek és együtt öregszünk meg. A kandalló nem alapfeltétel. Aztán van, hogy az élet másképpen alakul. Ismerkedjenek meg egy apával, aki 5. gyermekük születése után másfél évvel veszítette el a feleségét. Özvegységről, múlhatatlan szeretetről, a gyerekek lelkének ápolásáról és a talpraállásról beszél.
Mikor kezdődött az önök története?
1988-ban Zugligetben, Budapesten egy csütörtöki hittan után rám nézett a jövőbeli feleségem Ritus, és váll vonogatva megkérdezte, hogy nincs-e kedvem fölmenni hozzájuk, mert meghívott egy pár embert. Azt hiszem, a legszebb lány volt a hittanon. Evezés, kirándulás, barátok, táborok, erdélyi túra, eljegyzés, jövőtervezés, a szüleinél hidegkúton ráépítés, közös építkezés, és 2 év után, 90 szeptemberében esküvő.
Hány évesek voltak akkor?
26 éves voltam, Ritus pedig 23 éves volt.
Mai szemmel nézve nagyon fiatalon kötötték össze az életüket.
Utólag visszagondolva a mi korunkban, abban a környezetben, ahol éltünk a hittanos társak között és a barátaink között, ez nem volt szokatlan. Összeházasodtunk, és másfél év múlva már Zsófi jelezte is, hogy érkezik.
Hogyan képzelték el a közös életüket?
A környezet, ahol építkeztünk a Ritus szülei házára, Hűvösvölgy, önmagában egy varázslatos környezet volt. Nekem nagyon-nagyon jó érzés volt egy családból családba átköltözés, és egy nagy család álma, vágya az mindig is valahogy bennem volt. Úgy képzeltük, hogy gyerekeink lesznek, én dolgozom majd orvosként, ő otthon lesz, élünk, mint Marci hevesen.
Neki nem volt szakmája?
De külkert végzett, el is helyezkedett. De utána a gyerekek egymás után érkezése gyakorlatilag ellehetetlenítette attól, hogy munkába álljon.
Boldogan volt otthon?
Abszolút. Nagyon boldogan, kiteljesedetten. Nagyon boldogan vártuk első gyermekünk Zsófi érkezését. Ott jött az első beárnyékolódás, hogy Zsófi kisebb súllyal született, bevérzések voltak rajta, és kiderült, hogy méhen belül kapott egy vírusfertőzést. Később kiderült, hogy teljes halláskárosodással és némi orientációs zavarral társult, és hát elindult egy fejlesztés. Ez megnehezítette a mindennapjainkat, de az örömünk, a lelkesedésünk, a boldogságunk azt gondolom, hogy töretlen volt.
Mi az, ami összekovácsolta önöket?
Egyrészt azt gondolom a szerelem, közös értékrend, az élményeink, a közös hitünk, közös imák, a közös ünnepek megélése, a nagy családdal való együttélés. Minket a nehézség, a gyermek betegsége, a fejlesztésekre való rohangálás, ez összekovácsolt, és igazából arra fókuszáltunk, hogy mit kell tennünk. És hát közben érkeztek a gyermekek.
Méghozzá elég gyorsan.
Másfél évenként jött Zsolti, egy hihetetlenül színes, vidám kisfiú. Aztán jött a csodálatosan szépséges kis Adri, és ugye már is 3 voltak a gyermekek, igazi nagy családdá nőttük ki magunkat. Annyira jól voltunk, Zsófi is szépen fejlődött, közben kapott kochleáris implantációt, tehát elkezdett hallani 7 évesen. Valahogy minden simult, és azt vettük észre, hogy a gyerekek esténként ilyen kis papírkát tesznek a szűzanya szobor alá, és mit írogattok. Hát, hogy szeretnénk kis testvért. Igazából örömmel vártunk egy negyediket. Szabi 2004-ben érkezett közénk már, tehát 12 évvel Zsófi lányunk születése után őt már 5-en vártuk. Igazából mi már gyakorlott házasként éltük az életünket, és egyszer csak Ritus szeliden elmosolyodott, mert hogy úgy érzi, hogy még valaki készülődik. Úgy rám nézett, emlékszem a kollégám, és azt mondta, tudod, csak egy rutin, egy egyszerű kis mintavétel. Pár nap múlva maga jött be a rendelőbe, akkor rossz érzés fogott el, P4, P5-ös lelet. Elfogott valami nehéz érzés, elindult az ismétlés, a kálváriák és különböző orvoscsoportok véleménye. Az egyik csoport véleménye, hogy ahogy éretté válik a magzat, műtét és ki kell venni a magzatot, mindent eltávolítani, és írmagja sem maradjon ott semminek. Másik csoport azt mondta, hogy nem akkora nagy ez az elváltozás, hát a mostani adatok szerint meg lehet szülni természetes úton, hüvely úton, és majd utána ellenőrizni kell. Meg is szülte Ritus Annust, el is tűnt a méhnyak felszínéről a korábbi elváltozás, amiben viszont volt egy áttétszerűség, valamire utaló jel, akkor viszont mindenki azt javasolta, hogy műtétre lenne szükség. Mire őnek egy kérdése volt, hogy szoptathat-e. Mire mondták, hogy nem szoptathat a műtétet követően. Mire ő azt mondta, hogy ő viszont úgy akarja, hogy akkor ne legyen műtét. Ez egy igazi pokol volt a számomra orvosként. Elfogadni a feleségem döntését, illetve nem volt a erőm fölvállalni ennek a döntési súlyát férjként, szerelmes férjként. Mire ő elmondta, hogy ő ezt így gondolja, így akarja és így fog dönteni.
Nem is próbálta más döntésre bírni?
Dehogy nem. Elmondtam a félelmeimet, a szorongásaimat, de itt egy szoptató édesanya volt, aki nagyon határozottan azt mondta, hogy mi a gyermek igénye, és ő ezt így gondolja, és így akarja. Megfellebbezhetetlen volt. Elfogadtam a döntését, és elindult egy következő másfél év, amiben mindig ott volt a rettegés, hogy mi lesz, hogy lesz. Nőgyógyászatilag rendben volt, méhnyak orvosként úgy gondoljuk és úgy tudjuk, hogy mindig helyileg ad, ha ad áttétet, távoli áttétet ritkán képez, ha igen, akkor csak meghatározott szervekbe, és a szerveknek meghatározott helyére. Mindig az a mondat volt bennem, hogy akik imádkoznak, azokkal olyan igazán nagy baj nem történhet, és mindig ebbe kapaszkodtam. Másfél évre rámondta, hogy elkezdett fájni a háta, köhögni is kezdett. Megröngenezték, negatív volt a röngen, és két hét múlva az állapota nem javult, és visszavittem, és akkor emlékszem, megvizsgálta, és ahogy így odanyúlt a kulcscsontjához, azt mondja, ajaj, itt van egy nyirokcsomó. Két héttel előtti képhez képest egy masszívan előre haladott daganatos tüdőrák képét lehetett látni. A hörgőket, a mindkét oldalon beszövő áttétrendszert. Nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor fogja az ember a felesége kezét, és orvosként látja a képsorokat, amelyek a test különböző részeit mutatják. Ez volt december 17-én, nem volt egy könnyű karácsony. Akkor abba hagytam a munkát, bölcsödébe vittem Annát, aki akkor másfél éves volt, január elején beszoktattam, hogy tehermentesítsük az édesanyát. A remény mindig föltámad minden egyes kis pozitív jelre. Március elején hirtelen romlani kezdett, több szervben súlyos károsodások léptek föl. Megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, és azt mondta egy idő után, hogy ő itthon szeretne meghalni. Ez nem volt könnyű. Orvosként, édesapaként ott volt az öt gyerek. Egy ideig az ember ketté osztott, hogy a gyerekekkel is, akkor a gyerekeknek legyen vigyázója, de közben 0-24-ben ott vagyok a feleségemmel, megy az oxigén, megy az infúzió, kollégák jönnek, segítenek, tanácsolnak. Aztán már jöttek éjszakára nővérek, akik fölváltottak, mert már eléggé kimerült lehettem. Ami a csodálatos volt, hogy Szabikának a születésnapja március 14-ére esik, és aggódtunk, hogy nehogy azon a napon hagyjon minket itt Ritus. Március 16-án virágvasárnap este 6-kor lehelte ki a lelkét, miután fölvette az utolsó kenetet is, és akkor az életünknek egy új szakasza kezdődött.
Miről beszélgettek egymással?
Szinte lefoglalt minket a betegség körüli teendők sora. Vizsgálat, ezt vegye be, azt vegye be, a nap szervezése. Eléggé sűrű volt, tornáznia kellett, légzőtorna. Masszíroztam a hátát, bevetted a gyógyszert, bevettem. Közben a gyerekek menedzselése. Tehát igazából azt kell mondani, hogy olyan nyugodt pillanatunk, hogy leüljünk beszélgetni a mindennapok darálásában és pörgetésében nem volt. Imádkoztunk minden este a gyógyulásáért. Azzal voltunk elfoglalva, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy újra egészséges legyen, talpra álljon, meggyógyuljon. Nyugodtan beszélgetni ebben a légkörben nem nagyon volt időnk.
A gyógyulás volt a központban, és a halálról egyáltalán nem is esett szó önök között.
Karácsony, új év, ezekben az időszakban a halálról nem esett szó. A halálról akkor esett szó már, amikor nyilvánvaló lett, hogy visszaesett az állapot a február közepén, és akkor megbeszéltük, hogy hol legyen eltemetve, hogy ott legyen a közelben, a Szentlélek templomban. A halálról nem tudtunk beszélni. Annyi volt csak, hogy így rám nézett, emlékszem egyszer egyik, talán a halála napján is így elmosolyodott, és csak annyit mondott, hogy te a gyerekekkel biztos, hogy jól leszel. Szelíd mosolyjal, ahogy ezt mondta, az valahogy elég volt. Útravalóul nagyon sokszor kapaszkodtam ebbe a biztató, jövőbelátó mondatába.
Hogyan élt önben egymás mellett az orvosi tudás és a mégis reménykedés?
Folyamatosan végig ott volt. Teljes test CT negativitása volt a halállal előtt egy hónappal. Valahogy a Jóisten egy olyan szituációba vitt, mint nem egy egyszerű, daganatos szituáció volt. Sejt citológiai leletét bevitték az országos citológiai konferenciára, hogy kinek milyen ötlete van, mert hogy annyira szokatlan eset volt. Évekkel később beszélgettem kollégákkal, és hoztuk föl, és ja, hát, hogy ez egy másik rák volt, ez egy hörgőrák volt, ami valahonnan máshonnan indult ki. Fájdalmasan sokat pörgött az orvosi agyam, viszont éltette a reményt is, hogy hát ez nem lehet, hát ez nem egy definitív, konkrét rák, ez itt én nem tudom, mi van, hát biztos, hogy lesz megoldás, ez valami spéci gyulladás, ez valami, ez nem lehet, hát akik imádkoznak, azokkal nagy baj, biztos nem lesz, ez gyógyulni fog. Egészen a halál előttig azt hiszem, ez a remény folyamatosan bennem volt. Azt hiszem, hogy ez már nem egy reális, kiegyensúlyozott remény volt, ez már egy pánikkal összefonódó, kétségbe esett remény volt, de a remény érzésére végig emlékszem. A halál előtt egy héttel leültem a gyerekekkel, és mondtam, hogy lehet, hogy édesanyátokat elveszítjük, és arra kérlek titeket, hogy ne legyetek már narkósok. Zsolti rám nézett, hogy papi, miért lennénk narkósok? Hát mondom, azért, mert mostantól csonka család leszünk, és valami el fog törni, amit nem tudok már összerakni, és sebeitek lesznek. Mire ő teljesen elkerekedve azt mondta, hogy figyelj, élni fogunk, és ettől biztos, hogy nem leszünk narkósok.
Akár kimondva, akár kimondatlanul, sosem tett szemrehányást a feleségének, hogy ha akkor másképpen döntenek a várandóságnál, a szülésnél, a szoptatásnál, akkor talán élhetne?
Hála a Jóistennek, soha. Tudnilik, orvosként pontosan tudom, hogy a halálát kiváltó daganatnak semmi köze nem volt az ő döntéséhez. Teljesen más természetű és összetételű daganat volt, ezt a szövettani szerkezet is igazolta. Inkább büszke voltam, nagyon határozott egyéniség volt mindig is. Neki voltak prioritások és fontosságok.
A betegség alatt a gyerekeik lelkével mennyire tudott foglalkozni?
Szerencsére tudtam. Azt tudtam, hogy mindig elmondtam azt, hogy éppen mi zajlik bennem. Elmondtam, hogy mivel küzdök. Elmondtam, hogy mit próbálok. Bevontam őket. Valahogy ösztönösen éreztem, hogy ez már egy olyan helyzet, amikor egyenrangúságra van szükség. Már nem az apa hagyományos szerepem, megmondom, csinálom, utasítok, elvárom, hanem itt együtt kell dolgoznunk már. Folyamatosan beszéltem, a betegség alatt is.
Hogyan tudta eldönteni, hogy mi az, amit elbírnak?
Azt orvosként pontosan tudom, hogy a gyerekek mindent tudnak. Sokkal könnyebb, ha tudunk róla beszélni, ha meg tudunk nyílni, ha nem kell elfojtani az érzéseinket. Emlékszem, még fölmerült, ne legyen igazi temetés. Temessék el suttyomba, a temetésen csak legyen valami jelkép. Mire valahogy azt mondtam, hogy ezt nem. Éljük meg az életet. Ha így van, akkor éljük meg, és kapaszkodjunk össze, és erősödjünk meg, vagy próbáljuk túlélni, de hogyha imitáljuk a dolgokat, akkor azok később sokkal durvábban visszaüthetnek.
Azt feltételezem, hogy a három nagyobbik gyermek, Zsófi, Zsolti és Adrien, ők emlékeznek az édesanyjukra. Szabiban nem vagyok biztos, Annában meg szinte biztos vagyok, hogy nem.
A Szabi nagyon pontosan emlékszik az édesanyjára. Azt mondja, hogy minden vele töltött percre élesen emlékszik. Leküldtem a gyerekeket a sógornőmékhez, és Ritus kilehelte a lelkét, és a gyerekek elmentek misére. Jöttek vissza, és benéztek a szobába, és Szabi megkérdezte, hogy hol a mami? És akkor mondtam neki, hogy fölment a mennybe. Meghalt? Kérdezte. Mondtam, hogy igen, meghalt. Azt mondta 10 évvel később. mikor először tudott sírni, 14-15 éves lett. Két érzés volt akkor benne, két pokoli fájdalom. Egyrészt az, hogy elveszítette az édesanyját, de a másik ott volt, hogy engem is elveszíthet, ha az édesanyját elveszíti. 4 éves fiúcska, hiszen 2 nappal előtte volt a születésnapja, már ekkor világosan mindent értett, tudott és átélt. Annus valóban nem emlékezett az édesanyjára, ahogy eszmélt, úgy keresett minden információt, és nézte a videót, és próbálta beinni édesanyja emlékét.
Az Istennel perlekedett?
Hát bizony. Én emlékszem, hogy üvöltöztem a kripta temetőben egyedül. Másfél hónap után egyszer annyira kimerültem, hogy azt mondtam utána, hogy Istenem, atyám, olyan mélyre kerültem, hogy nem engedhetem meg, hogy ne higgyek. Ha én most csak matériában nézem, hogy elveszítettem a család egészét, mert hogy a feleségem már nem él, és házi orvosi állás, 5 gyerek, és minden kerek, és már csak végig kell élni, és ez már soha nem lesz kerek, mert hogy nincs a feleségem, tehát vesztes vagyok mostantól egyszer s mindenkorra, itt a Földön biztos, és ha a Földön, akkor a létezésemben is biztos. Vagy kitágítom a teret és az időt, és léteztem a születésem előtt, és létezek a halálom után egy kicsit, akkor a létem tovább tart, tehát akkor az, ami itt történik, egy nagyobb egységnek a része csupán. Mi van, hogyha ez az egész csak egy próba? Ha vesztes vagyok, fogyott az energiám percről percre. Ha viszont próbám vagyok, hogy mi van az én lelkem mélyén, ki vagyok én valójában, akkor bármit kiállok. Persze ez nem volt egy sétagalop. De arra gondoltam, hogy ha a ritus föntről néz minket, akkor tekint ránk a legmegelégedettebben, hogyha megfejlődjük azt a maximumot, amit fejlődhetünk. Küzdve az érzésekkel, a rámtörő érzelmekkel, az ünnepek borzalmaival és magányával. Ez volt az első olyan, amikor az Isten iránti dühömet egy új érzés hatott át. Nem a Jóisten vette el. Ki mikor megy el és hogy megy, ezt orvosként is azt látom, hogy amikor elfáradnak, akkor amikor már nincs tovább energiája. Ránéztem Annácskára, és azt mondtam, hogy ő másfél éves, nekem életbe kell maradni. És emlékszem a definícióra, meg kell tanulnom boldoggá válni, mert csak akkor maradnak az emberek életben, hogyha élvezik az életet. Hogy én éljek, és utána kiteljesedjek, és az én kiteljesedésem hasson vissza a gyerekek kiteljesedésére, ahhoz sajnos boldoggá kellett válni.
Sajnos.
Igen, hiszen a gyász, már úgy hívtam egy idő után, hogy özvegy biznisz. Bárhol, ahol bemutatkoztam, elkerekedett mindenki szeme, hogy 5 gyerek, jaj, és özvegy, és akkor már simogatnak is, és jól esik a fájdalmomban a külső enyhülés. Bele lehet rakatni az özvegységbe, a sebek nyalogatásába, a múlt újra és újra való felidézésébe. Egy probléma van vele, semmi haszna nincs.
Ésszel átlátjuk, hogy nem szabadna beleragadni. Na jó, de hogy kell ezt csinálni?
Meg kellett tanulni lépésről lépésre boldoggá válni. Úgy válok boldoggá, ha a saját életemben önmagam szükségleteire is hangsúlyt kezdek fektetni. Ennek fokmérője lehet, ha képes leszek ismét egy tartós párkapcsolatba, házasságba lépni valakivel. Tehát olyan emberré tudok válni, akivel érdemes lesz együtt élnie valakinek, és ha érdemes valakinek együtt élni velem, akkor valószínűleg a gyerekeknek is jobb velem élni. Ez valószínűleg nekem is jó. Ezt tanulni kellett. Egy idő után nem a gyerekek voltak a 100%-os fókuszban. A gyerekekért nem a gyerekek voltak a fókuszban, talán, hogy jól fogalmazzak. Megismerkedtem későbbi feleségemmel, Rékával. Volt úgy, hogy már nem otthon aludtam. Annácska rám nézett, hogy ma nem alszol itthon? Emlékszem, hogy mondtam neki, hogy ma nem. És akkor megkérdeztem a többieket is, hogy mi a véleményetek, hogy én most nem alszom most már itthon egyszer-egyszer, és mondták, hogy nem jó, hogy nem alszol itthon, de egy sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb embert, egy édesapát látunk, tehát összességében abszolút megéri. Ez volt egy visszaigazolás arra, hogy először magamat és a párkapcsolatomat kell rendeznem ahhoz, hogy az egész életem és a gyerekeimmel való viszony is gyógyuljon, fejlődjön, előre menjen. Ahogy én változtam és léptem ki a gyászból, úgy a gyerekeim is kaptak inspirációt, hogy lépjenek ki a gyászukból. Spiritus föntről, ha néz minket, egy dolog tudja megnyugtatni fönt, hogy mi rendben vagyunk, vagyis hogy fejlődünk.
Mennyiben tudott a gyerekeinek segíteni? Vagy igazából távolról tudta őket nézni és drukkolni nekik?
Amit tudtam, az az volt, hogy nyilván megbeszéltük, hogy költözzünk el, zárjuk le a múltat. Segítettem a lezárásban. Az életem legcsodálatosabb áldása volt, hogy sikerült lezárni. Abban tudtam segíteni, hogy akartam lezárni a dolgokat, akartam tovább lépni, és a hitem szerint ez az egész folyamat egy fejlődési folyamatnak a része volt.
A túl vagy-e már rajta, meg a lezártam, az azért nem ugyanaz.
Telt múlt az idő, és a fájdalom lassan emlékkésszel idült. Ugye nyilván az egyik legnehezebb nap volt mindig az anyák napja. Fantasztikus élményem volt 1-2 évvel ezelőtt, amikor a Zsolti Rékának, a feleségemnek hozott este csak egy kék virágot, és valahogy olyan pecsétet tett erre a folyamatra, hogy nem túl vagyok rajta. Keresem a megfelelő szót, mint amikor az ember a próbáját megfutotta, tudom, hogy amit csináltam, és amit történt, az jól van, és értem van, és értünk van. Ennyi év után könnyű már azt mondani, hogy a próbának értelme, feladata, funkciója és áldása volt mindannyiunkon.
Apa kérdések rovatunkban egy 5 gyermekkel özvegyen maradt apa történetét ismerhették meg. Írjanak nekünk a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre, kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
Elhangzott a vendégháznál. Szerkesztette Süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.